Vén úgy összeszorult az abroncs, hogy elfordította az arcát. Nagyot hallgattak.
Aztán megszólalt megint Pál. De tündöklő fényes ez a mai nap. Nem lebben az árnyék, még csak a pillék se röpködnek, mind leült a maga virágjára.
Péter erre hirtelen felállt, és körültekintett pislogó, bizonytalan nézéssel.
De hallatszik ma minden.
Szólalt meg, de olyan halkan, hogy Pál alig értette a szavát. Ide hallik a kocsi zörgés a harmadik határból, és ha egy mag hull lebent az erdőben, mintha üvegből volna a világ.
Aztán megint nagyot hallgattak. Egyszer megszólal Pál. Hallasz-e olyan muzsikát, mintha száz kicsiny meg nagy ezüst harang csöngene?
Nem.
Arra jött éppen egy parasztember. Nem tudja-ken megmondani, micsoda harangozás az, amit az erdőből hallok?
No, ha hallja-kend, akkor ritka emberkend.
Micsoda harangozás az?
Már csak a muharos lesz az.
Ki az a muharos?
Ennek a rengeteg erdőnek a közepében van egy nagy hegy. Annak a tetejében lakik egy óriás...
Nem mutatná meg kend az útját?
Nincs oda út. Induljon a hang után, ha hallja. Indulok én is a magam útján.
Na te furcsa Péter, gyerünk a muharoshoz.
Ne menjünk, messzi van még a város, gyerünk tovább.
Már pedig én nem megyek tovább, amíg meg nem tanultam ezt a nótát. Te meg, ha szeretsz engem, velem jössz.
Még jobban összeszorult Péter szívén az abroncs erre a szóra. Csak elindult a harmonikás után.
Mikor már jó mélyen haladtak a sűrű zöld sötétségben, megkérdi Pál. Na te furcsa Péter, hallod-e már a muzsikát?
Hallom.
Egyszer csak elértek egy nagy hegytövibe. Ide kapaszkodjunk fel, mert úgy hallatszik ide le, mint az orgona a templom kórusából. Nagy üggyel bajjal kapaszkodtak a meredek éles sziklák között. Megálltak pihenni. Olyankor Pál hallgatódzott, aztán felállt. Gyerünk! Péter, siessünk!
Péter meg se szólalt.
Végre felértek egy kis laposra. Nagy, sötét kövek álltak két oldalt, szemben kilátás volt a napos rónaságra. Hanem a hátok mögött a sziklafalban árnyékos, hűvös nagy barlang szája nyillott. Onnan ömlött ki a zene. Hát megfordultak és beléptek a kapuja alá. Olyan óriási cseppőbarlang volt, hogy a boltja meg hát a sötétségbe veszett. Száz rózsaszín meg sárga, átlátszó cseppkőoszlop, vékony meg vastag nyúlt a padlóról föl a kupola sötétségébe.
Az óriás muharos ott állt a közepiben. A két vállára omlott le a fehér haja. Az övén volt keresztül húzva a fehér szakálla. A szemöldöke olyan hosszú szálú volt, hogy alig villogott ki alóla a szeme bogara. A bal kezében nagy ezüst kalapácsot tartott, a jobb kezében meg egy kicsit. Azokkal ütögette a vékony meg a vastag, rózsaszín sárga átlátszó cseppkőoszlopokat. Az egész barlang reszketett a leggyöngébb hangra is. Látta az öreg muharos a két árnyékot becsapódni a barlang száján. De még egy ideig ütögette az oszlopokat, amíg befejezte az áriát. Mikor pedig lassan leeresztette mind a két karját, fölnézett a sötét kupolába, és mozdulatlanul figyelte, hogy zeng utána barlang, amíg egészen el nem hangzott. Aztán a bal kezébe fogta mind a két kalapácsot, a jobbat pedig a tenyerét elébb a combjához törülvén, a jövevények felé nyújtotta. Isten hozott legények, kerüljetek beljebb.
Pál belecsapott a tenyerébe. Adjon Isten jó napot kennek is.
Péter egy lépéssel hátrább állt, és nem szólt semmit.
Az öreg hosszan végig nézett rajtuk. Meleg nap van, máma. Üljetek csak oda az asztalhoz a bejárat alatt. Jól esik majd egy kis ital. Onnan leláttok az egész napsütötte világra. Magatok meg hűvösben vagytok. Avval elindult a barlang mélye felé.
Sötétzöld, egy darab ragyogó kőből faragott asztal volt az. Ugyanolyan három karosszék állt körülötte. Leültek a legények jobbról és balról, és olyan csendesen kuporodtak a nagy kőszékekbe, mint két megszeppen gyerek.
Hamarosan visszajött a vémuharos. Szikrázó hegyi kristályból csiszolt nagy korsót hozott, teli sötét vörös borral, és három szikrázó kristálykelyet. Mikor letette az asztalra, megcsendültek, mint a citera. Azután a legények közé ült és töltött. No hát éltessen az Isten! Ritkán talál ide hozzám ember.
A kocintás úgy csengett, mint hirtelen elfojtott csengő leánykacagás, és Péter kezébe megrezdült a kristálykehely.
Nem ittam még ilyen erős, illatos bort, olyan, mintha a föld szíve vére volna.
Olyan. Hanem a te halovány cimborád nem az ízéért issza, hogy egyhajtásra issza. Mi áradban vagytok?
Csak vándorolunk. Bejárjuk a világot.
Miért?
Nem tudom. Hajt a vágy. Ide nótát tanulni jöttem, ha megengedi.
Hát téged mi hajt?
Nem tudom. Felelte az, és lecsüggesztette a fejét, hanem akkor a kelyhe fölé hajolt, ahonnan kerek bíbor sötét szem nézett vissza rá. Akkor behunyta a szemét, és a homlokát a hideg kőasztalra fektette.
A vénmuharos pedig csendesen Péter tarkójára tette a kezét.
Pál erején végig csurgott a bor. Hátra vetette magát a kőszékében, de le nem vette a kezét a kristályról. Úgy nézett ki, táguló szemekkel a messze vidékre. Vénmuharos? Úgy hever alattunk ez a mozdulatlan napos rónaság, mintha tündöklő sejemből volna szőve. Füzespartú, csillogó folyók kígyóztak keresztül rajta. Fehér gulyák deleltek, és imittam ott cserepes, meg nádfedelű faluk, szintén mint összebújt nyájak hevertek a napon. Halmok és völgyek, és a távolban tornyos, kéményes városok füstje keveredett el a messzeség sugaras párájával. Lám, öreg muharos, ha erről a kőről, mint egy trónusból az egész világot láthatnám, így soha se kívánkoznék el innen, hogy megnézem, mi van ott a hegyek mögött. Hallga csak! Nem zúg az erdő, és nem zörög a haraszt. A gulya lehevert, hogy meg ne csörrenjen a kolomb, és a kutya a két első lába közé fekteti a fejét. Milyen nagy csöndeség bontja fölénk a szárnyait.
Közeleg a dél. Levette Péter fejéről a kezét, és felállt. Be kell harangoznom. Hallgasd, harmonikás, és tanuld meg, ha tudod. Avval belépett a barlangba. Nem sokára megkondultak az első nehéz, nagy ütések. Mintha a föld közepéből jött volna a hang, és maga a föld szólalt volna meg. Azután beleszikrázott a vékony oszlopok csilingelése.
Pál behunyta a szemét, és az asztalra könyökölt, a két ökle közé szorítván a fejét. A harangütések, mint a ragyogó aranykerekek gördültek végig, egy a másik után a mozdulatlan napos rónaságon.
Mikor az utolsó is végig gördült és belefoszlott a reszkető párába, nagy csendesség lett. A vénmuharos megállt az ajtóban, és a két legény még úgy ült ott mozdulatlanul, az egyik a homlokát az asztallapjához szorítva, a másik a fejével a két ökle között. No, megtanultad de harmonikás?
Pál felrezzent, mintha álmából ébredt volna, aztán felállt. Lekötötte a hátáról a harmonikát, megforgatta a levegőben, és úgy elhajította, hogy nagy ívben röpült le a hegyről a mélységbe, még szólt is egyet röptében, mintha sóhajtott volna. Azzal sápadtan visszaült a helyére Pál, és felhajtotta a borát.
Pál!
Nem vándorlunk többet, cimbora. Na te vémmuharos, eldobtam a harmonikámat. Befogadsz-e tanulóinasnak?
Be!
Pál hátra feküdt a székben. Boldog volt és mámoros. Látom most már innen az egész világot. Miért reszkedsz úgy, te furcsa Péter, mint a nyárfa levél? Nézd le! Itt van elébe terülve, mint egy hímzett selyemkendő.
Gyerünk innen!
Minek csavarognánk? Ha igazán szeretsz, itt maradsz velem csendesen a vén muharosnál.
Péter szívén az abroncs úgy összeszorult, hogy megmarkolta a karika gyűrűjét. Én mindennél jobban szeretlek téged. Gyere innen!
Pál félig lehúnyta a szemét, és mámorosan mosolygott. Hallga, te furcsa Péter! Előtt minden zaj. Egy fűszál serezzen, egy nyugtalan gondolat serezdül az egész napfényes világot. Megállt a világ órája.
Itt a dél.
Péter hirtelen áthajolt az asztalon, és Pál ujjára húzta a karika gyűrűt.
Az behunyta a szemét, a keze lecsúszott a kristálykehelyről, és mámoros csendesen mosolygott.
A nagy kristálykorsóban pedig, az asztal közepén, füstölni kezdett a vörös bor. Bíborpárák emelkedtek lassan, gomolyogva, és lebegő, átlátszó fájtlak voltak, és bennük a tündér. Péter felé tárta, borította a bűbájos bíborfájtlakat. Péter, add nekem a karika gyűrűt.
Az ujjára néz Péter. Hát ott a gyűrű. Csak följajdult erre. Egyet fordult, és rohant le hanyat homlok a hegyről. Vissza se nézett többet se pára, se a vén muharosra. Futott, futott keresztül az erdőn, végig az országúton. Futott, futott tanyák mellettel, falvakon keresztül. A kutyák az inába eredtek, és a gyerekek hujántottak utána. De Péter csak futott, mert azt hitte, fut valaki utána suhanó léptekkel, melyek alatt a fűszál se hajlik. No, de elérkezett egy nagy városba. Olyan nagy volt ott a szekerek zörgése és a kéményes gyárak robogása, hogy majd megsiketült, és a zsivajgó emberáradat majd leverte a lábáról. Nagy könnyebbséget érzett ott Péter. Álmélkodva nézelődött körül. És irigykedett azokra az emberekre, hogy bár ő is találna valamit, amiért úgy kiabálhasson és hadonászhasson. Minduntalan a legzajosabb gyárak között kóborult.
Hallja! Hé! Mit átsorog maga itten? Talán bizony munkát keres? Jöjjön csak be! Jöjjön! Éppen gazdátlan az egyik üllő.
Összerezzen Péter a szóra, és elindult némán a bőrkötényes után, mint a parancsra. Odabent búgtak a kerekek, csattogtak a szíjak, döngött a kalapács az üllőn, és békétlen izgatott volt a munkások tekintete. Szeretett ott lenni Péter, hát felcsapott, és be is állt mindjárt az üllője elé.
Hát mikor egy hét múlva osztották a bért, azt mondja a felügyelő.
Te, Péter, mostantól előbbre fogsz haladni.
A többi munkásnak pedig azt mondta.
Lássátok, ez azt a munkás! Első a műhelyben és utolsónak teszi le a kalapácsot. És csurog róla a verejték útonos.
Mikor az este összeültek néhányan a kocsmában, ezt beszélgették.
Előbbre haladt az a furcsa Péter.
Én bizony nem irigylem.
Én sem. Miért is dolgozik az olyan lelkeszakadva?
Nem telik öröme a munkában. Sose fütyörészik.
Én is azt mondom, hanem olyan, mintha félne letenni a kalapácsot.
Valami furcsaság lehet a dologban. Aztán mindig ide jár közénk a kocsmába. Iszik is velünk. Két-három korsóval is megiszik. Mégse tudott még egyikünkkel se megbarátkozni.
Titka van.
Akkor benyitott Péter, és köszöntötte őket halkan. Adjon Isten jó estét.
Adjon Isten. Adjon Isten. Felelték a munkások.
Péter közéjük ült, kocingatott és beszélgetett velük, hanem azok csak csodálkoztak rajta. Péter pedig ő rajtuk.
Lányok is dolgoztak a gyárban. Volt egy köztük, egy fekete hajú, parász szemű, az volt a legszebb. Ilonának hívták. És ha dalolva, tapsolva végig táncolt az udvaron, mind megbolondította a legényt. A legszabadabb szája neki volt. Kikezdett mindegyikkel. De valamennyinek fittyet hányt, és tudták, hogy csak neki nincsen szeretője. A gyári lányok irigykedtek rá, hanem azért köréje gyülekeztek, mint valami vezér köré, mert megbecsülték. Olybá vették, mint a legjobb katonájukat a legényekkel való csetepatéjukban. És jól esett nekik, ha megszégyenített egy férfit, mint az elégtétel a maguk gyöngeségéért.
Péter is a tréfáló cicázó csoporttal ment ki esténként a gyárból. Szótlanul kullogott néhány lépésnyire mögöttük, amíg csak szét nem oszoltak.
Hát egyszer összesúgtak a lányok.
Nézd, megint itt jön a hátunk mögött az a nyakigláb halovány képű.
Ugyan mit akar, ha olyan fennel hordja az orrát, hogy meg nem szólított még egyikünket se. Még csak nem is köszön.
De hogy hordja fennel az orrát? Nem látod, hogy lehorgad? Csak bomba szegény vagy félkegyelmű.
Nagyot nevettek erre a lányok. Ilona akkor lopva hátra nézett. Péter éppen egy gázlámpa alatt jött el, és a szemük összetalálkozott. Na, kezdjek egy táncot ebben a málészájúval, lányok.
Jó lesz.
Nagyszerű lesz.
Rajta, Ilona, rajta.
Na hát, menjetek csak előre, és bújjatok oda a második sarok mögé. Én majd bevárom itten. Mire odaérünk, már elő is jöhettek nevetni. Ilona nagyot lélegzett, aztán megállt, és végig simított a frizuráján. Odaérkezett Péter, hát rámosolyog Ilona, és súgva mondja. Atyanisten, jó estét!
Atyanisten, Ilona!
A lány meglepetve hallgatta, hogy olyan csendes öröm van a hangjában, mintha már régóta barátkoznának. Hát olyan ember maga, hogy elébe kell jönni? Mi? Miért nem jön oda soha se hozzám? Egészen odalépett Péter mellé, és a karjába akasztotta a karját. Gyerünk hát, sétáljunk tovább! Azt hiszi maga, hogy nem látom, hogy utánam jár, és mindig